Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor.
Hú, de szép szőnyeg! Új!
Igen, tegnap vettem a Diego-ban.
Ó, és ez a függöny, de szép!
Diego! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban.
Látszakott a bal?
Csak regisztráltam Diego digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet? Csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, mellyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextil termékeket. Diego.hu.
Már meg is kaptam e-mailben.
Ez reklám volt, jó volt.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Bamstart Tiborral és Haraszti Ádámmal.
És ezúttal Petri Zsoltot köszöntjük nagyon nagy szeretettel köreinkben, a Hertha BSC kapu és edzőjét, akivel nagyon sok mindent lehetett ugye az utóbbi hónapokban hallani, de tényleg talán kezdjük egy picit onnan ezt a beszélgetést, hogy hát hogyha volt olyan időszak az életedben, azért neked egyébként is ugye az egész pályafutásod sok-sok érdekes állomással volt gazdagítva, de nem tudom, hogy volt-e már olyan egy év a pályafutásod során, akár aktív játékosként, akár edzőként, ami ennyire fordulatos, meg hát eseményekben gazdag lett volna, mint ez az utóbbi, hát nem is tudom, bőfél év talán?
Nem, én is éppen azon gondolkoztam, pontosan a kérdésed, amit föltettél, visszagondoltam egy kicsit, hogy mikor is volt az, amikor ennyi minden összejött, és nem csak mondjuk a sporttal kapcsolatban, hát ugye ez a vírus ugye teljesen felfordította az életünket, de hát ugye a novemberi Klinsmann féle hatalomátvétel, ugye az én pozícióm az ugye akkor megszűnt, akkor egy más kollégát akart, akkor utána az a, mikor is volt, az talán már azt hiszem februárban volt, amikor lemondott, akkor visszakerültem, akkor előtte elkezdtem egy 6 héttel előtte az U17-eseknél dolgozni, mert mindenképpen szerettem volna tovább a pályán maradni, akkor az mondom egy 5-6 hétig tartott, utána jött a Klinsmann féle visszalépés, akkor tovább ment a bajnokság, és most meg ez a szükség stop végül is, hát ami természetesen jogos is, hogy ilyenkor nem a futball az első, de ilyen mozgalmas éven még tényleg nem volt, a kérdésedre válaszolja.
Vissza fogunk térni, majd bocsánat, a jelenlegi helyzetre, és be lehet, hogy Tibi is ugyanazt akart említeni, amit én, hogy ahogy említettük, tényleg állomásokban gazdag volt ugye a pályafutásod is, és biztos vagyok benne, hogy mindegyik ország, ahol játszottál, ugye beszéltünk itt Belgiumról, Hollandiáról, Németországról, Finnországról, valamit hozzáadott azért a, nem csak a te pályafutásodhoz, hanem ahogyan te is, mint ember, nem csak játékos fejlődtél, nem?
Abszolút, és valahogy én mindig, már persze, hogy az ember idősebb lesz, nem egyes eseményekbe gondolkozol, hanem a történéseket megpróbálod összerakni, miért is történnek dolgok. Tehát én valahol úgy gondolom, úgy érzem, hogy az a sok-sok változás az aktív pályafutásom során abba segített, hogy most valahol kész emberként mindenféle meglepetésre felkészülve azt, amit én mindig is célul tűztem ki, mint aktív játékos, hogy egy nagyon erős bajnokságba szerettem volna védeni, az most sikerült kapusedzőként, és azzal a sok-sok tapasztalattal, amit annak idején akár első számú kapusként, akár válogatott kapusként, akár több országban kultúrákat megismerve, embertípusokat megismerve, fel van az ember vértezve mindenre, és hát úgy irányította a sors, vagy jó Isten ki, miben hisz, hogy jól felkészülve az ember elkerüljön egy ilyen helyre, és hát minőségbe tudjon dolgozni.
De ez volt az első gondolatom, amikor te Ádi föltette ezt a kérdést, hogy ez azért a mai globalizálódott világban már egy kicsit talán egyszerűbb, mert egy angollal az ember úgy el tud boldogulni mindenhol, de hogyha végignézünk azon, hogy te hol, hány helyen jártál, akkor például hogyan kommunikáltál Törökországban annak idején? Vagy hogyan ment ez, hogy Belgiumból Törökország, aztán utána Hollandia, hogyha jól emlékszem, lehet, hogy most itt a sorrendben már tévedek, de hát megtanultál 8 nyelvet, vagy hogy volt ez?
Hát amikor kikerültem Belgiumba, akkor Végül is az első hibát ott csináltam, hogy én rögtön az elején azt mondtam ott a vezetőknek is, hogy mert ugye az ambícióim azok engem a Premier Ligába akartak valahogy elvinni, az volt nekem mindig az álmom, és akkor mondtam, hogy hát én aláírok ennek a gennek mindenképpen, de én szeretnék utána Angliába elmenni, és épp ezért nem is a flamandot, ami ugye ott genbe a nyelv, bár mondjuk a flamandok olyan intelligens emberek, ugye beszélnek flamandul, franciául, németül, angolul, de én azt választottam, hogy egy magántanárral angolul szeretnék megtanulni, és akkor amíg az első két évben az is volt a tervem, hogy én két jó szezon után, maximum két jó szezon után tovább is megyek. Ugye ott volt a Southampton, ott volt a Leeds United, mind a kettőhöz közel volt az ember, nem sikerült, és akkor úgy harmadik évben belenyugodtam, hogy ez most valószínű, ez az angol rész, ez nem fog sikerülni, és mondták a srácok is, hogy tehát miért nem beszélsz velünk flamandul, most már itt vagy két éve, és úgy annyira nagy kihívás volt ez is, akkor elhagytam az angolt, és akkor csak flamandul beszélgettünk, és ugye az ember nagyon hamar, hogyha már angolul megtanult, ez a flamand, ugye ez egy szarkanyelv, azt mondják sokan, ugye van benne német, van benne angol, van benne francia, és akkor megtanultam flamandul, akkor utána elkerültem Törökországba, hát ott aztán abban az időben még a törökök semmilyen, még a yes, igen, ami tőlük jött, és akkor szépen az ember megtanul törökül. Tehát ha valamire rá vagy kényszerítve, akkor az hamar megy, és utána tényleg olyan jól is ment a kommunikáció, hogy törökül beszéltem, törökül irányítottam őket a meccsen. Akkor visszakerültem Charleroi-ba, az meg egy olyan rész, ahol ugye a franciák rettentő büszkék az ő nyelvükre, francia rész, és ővelük se angolul, se flamandul nem lehetett beszélni, nem akarták megérteni. És akkor meg kellett tanulni ott a franciát, bár ott volt a Balogróka, Jován Robi, Bukrán Gabi, a Golyó, a Gulyás Pisti kapusedző. Tehát ott beszélhetett volna az ember továbbra is magyarul, de akkor meg azt éreztem, hogy hát ha be akarsz illeszkedni, akkor a középben nem szólalsz meg magyarul, akkor megtanultam egy kicsit franciául. És mondom, hogy mindez a sok-sok információ áradat, ez ugye most segít, ha jön egy olyan játékos, aki mondjuk kevésbé beszél angolul vagy németül, és franciául, hát akkor tudok hozzászólni. Tehát ezek mind-mind segítettek ahhoz, hogy beilleszkedjen az ember. Finnországban mondjuk az angol az adott volt, tehát az nem volt probléma. Hollandiában, hogy a flamandon keresztül a hollandot nagyon hamar meg lehetett tanulni. Tehát úgy el tudtam magam adni mindig.
Hát akkor nem kellett aggódnod akkor sem, amikor itt jött ez a Klinsmann időszak, mert nyelvtanárnak akárhova elmehetné bármilyen nyelven oktatni, nem?
Hát azért annyira jól az ember nem tud, de hogyha tényleg bárhova sodorja az ember a sors, mondjuk spanyol az még, ez a dél-amerikai rész, ez mondjuk, hát ott spanyolul, portugálul beszélnek, az mondjuk egyáltalán nem megy, de mondom, szerintem akár francia rész, akár angol rész az működne, de nyelvtanárként nem az.
És akkor mindezek után, hogy lett ugye ebből Németország? Mert aztán nem tudom, hogy számítottál-e arra, hogy végül is Németország lesz az a hely, ahol aztán ennyire hosszan megragadsz, és tényleg így kvázi le tudsz telepedni.
Nem, hát az is egy érdekes történet volt, hogy vetődtem oda Németországba, vagy hogy küldött oda, ahogy kerültem oda, és küldött oda a sors. Hát ugye akkor, mikor én visszajöttem Frankfurttól, akkor ugye majdnem két évig különböző operációim voltak, sérült voltam a porccal, mi volt még, izületi kopással megoperálták a térdemet többször, és akkor ugye majdnem két év szünet volt, akkor utána volt egy lehetőség, hogy elkerüljek Finnországba, ugye ott 3 hónapra is lehet szerződést, annyi rövidebb időre is lehet szerződést aláírni, de ugye annyira fájt a lábam, azt gondoltam, hogy itt vége a karrieremnek, de érdekes volt, szombaton jött egy telefon, egy nagyon kedves ilyen játékos ügynöktől, és mondta, hogy Zsolt, holnap délután 13:30-kor kellene játszanod a finn bajnokságba a Kotka nevezetű csapatban. Először is gondolkoztam, hogy a Kotka, meg Finnország, hát én még ott életemben futballról nem hallottam, vagy hát az ember az ugye azt gondolta, hogy ott inkább halásznak, meg szaunába járnak, de aztán úgy akár a feleségem, akár az édesapámmal beszéltem, azt mondták, hogy hát próbáld meg veszteni, nem veszthetsz, már jobb, mint hogyha itthon ülsz. És akkor felszálltam vasárnap reggel a repülőre, ki Helsinkibe, fölvett egy olyan 15-18 éves öreg Mercedes-szel, jött egy valaki, akivel ugye elkocsikáztunk Lahtiba, mert a Kujszici Lahti ellen, vagy azt nem is tudja, akkor Kujszicinak hívták, de Lahti ellen ott védett, akkor a Hámori Feri, még arra emlékszem, ott védett, és akkor ellenük kellett játszani, mert gondoltam még előző nap, úgy a járásra is fájt a lábam, hát most itt sincs más választás, gyerünk, bemész az öltözőbe, ismeretlen arcok, fölveszed a harcot a lábaddal, nem az ellenfélel, mert inkább a lábammal kellett megküzdeni, és akkor éreztem, ahogy bementem az öltözőbe, hogy az adrenalin kezdett az egész testembe szétáramlani, nem beszélve arról, amikor kapusmeszt fölvettem, kapuskesztyűt, kimentem, az első pár lépés az olyan volt, mint a tűvel szurkálták volna a térdem fölött, de aztán mondtam magamban, hogy ez el fog múlni, ez biztos csak az első pár lépés, és tényleg így volt, ahogy a bemelegítés vége felé értünk, már azt se éreztem, hogy én itt valahol operálva voltam. És akkor utána megvolt ez a 3 hónap, akkor visszajöttem utána Magyarországra, és akkor volt a Dunafernél egy lehetőség nyártól, mert a Rabócki Balást el akarták adni, azt hiszem, Salzburgba, és akkor a Pálinkás Bandi bácsival beszéltem, ő azt mondta, hogy szívesen oda vinnének, de aztán ott fél év után ugye visszahozták aztán időközben a Rabót, én megmondtam, hogy ilyen kispadra nem nagyon akarok leülni, és akkor fél év után fölbontottuk a szerződést, és akkor jött a Paderborn. Az is egy olyan csapat volt, mint ez a Kotka, azt se tudtam, hogy most eszik, vagy iszik, és tényleg Németország, vagy még Kelet-Németország.
Akkor még regionálliga volt?
Az regionálliga volt, így van. Az regionálliga volt, és akkor ugyanez volt ez járt a fejembe, hogy hát még most 2 évvel ezelőtt még a Frankfurtban voltál, most hogy kerülnél oda a Paderbornhoz, most megcsinálsz, és akkor is azt mondta atyám, hogy most van valami jobb, ne álmodj arról, hogy te a Manchester United-ből fogsz védeni, 34 éves vagy, vedd a kis hátizsákodat, menjél ki, és még emlékszem, próbaedzésre is kellett mennem egy regionálligás csapatba, 34 évesen, 40 válogatottsággal hátam mögött, de akkor is azt mondtam, hogy hát ezt hozta a sors, akkor ez a kihívást csináld meg, és egy felfagyott, ez december valamikor volt, felfagyott jeges edzőpálya, ami már egy kicsit megolvadt a tetején, és vizes volt, és már gondoltam, ezen nem fognak engem itt jobbra-balra ugráltatni, de az edző, az német edző, azt mondtam, gyere ki, akkor csinált egy kapusedzés, és akkor mondta egy fél óra után, hogy jó, aláírhatsz. És akkor így kerültem Németországba, és akkor ott játszottam még azt hiszem egy fél évet, vagy egy évet, és akkor mondták, hogy akkor vegyem át az utánpótlásnál a kapusedzés, mert már hoznak 2 fiatalabb kapust, és akkor így kezdődött a kapusedzői pályafutás.
Gondoltad, ez egy ilyen természetes folyamat volt, hogy te játékosból biztosan edző leszel, vagy ez csak ott Németországban kezdett el körvonalazódni?
Nem, én ezt úgy magamban mindig szívesen csináltam volna. Tehát úgy nem volt konkrétan meg bennem, mert pont amit mondasz, én nem számítottam arra, hogy ez ilyen hamar meg fog történni. De ugyanakkor, amikor az első pár edzést ott meg kellett tartani, rögtön úgy éreztem, hogy ez a védés mögött biztos, hogy a második helyre föl tud kerülni, mint szenvedély. És hát így is lett, ugye, fontos volt szerintem, hogy a gyerekekkel kezdjek, mert ugye a felnőtt kapusoknál mindig fennáll a veszélye, hogy sokkal nagyobbak az elvárásaik, mint amit te esetleg még kezdő kapusedzőként mutatni tudsz, és a gyerekeknél meg mindent ki lehetett végül is próbálni, nagy szemekkel néztek, azért tudták, hogy ki az, aki velük szembe áll, és szerintem az egy szuper belépés volt erre, és úgy onnantól kezdve semmi másféle szakma itt a futballban nem fordult meg a fejembe azóta se.
Hát ugyanakkor ez egy nagyon komoly felelősség, nem? A felnőttekhez képest egy gyereket formálni, mint mondjuk egy felnőtt már-már kézkapushoz hozzátenni valamit.
Pontosan, hát ahogy mondod, sokkal nagyobb, hogy is mondjam, rálátást igényel, mert neked ugye meg kell tudni nyerni először őket, hiszen a legtöbb gyerek ugye mindegyik, amikor ugye eljársz idegenként, akkor úgy kételyekkel tele van, most ki ez, mit akar tőlem, hogy szól hozzám, akkor ugye a németet se beszéltem, én esetleg olyan magas szinten, jó, mondjuk itt is van rengeteg külföldi, de hát először meg kell magadnak nyerni őt, nem feltétlenül csak a szakmai része fontos, hanem hogy a pedagógiailag hogy tudsz hozzá közel kerülni, és azért egy felnőtt kapusnál ez sokkal könnyebben ment, mert tudja, hogy oké, ez itt van, ez az én főnököm, most ez az ukász, amit át kell vennem, akkor megcsinálom, de a gyerekeknél meg a hibákat fölmérni, akkor a szülőkkel való kapcsolat, tehát az általában az, ami a legnehezebb, tehát ez egy sokkal komplexebb dolog, mint egy felnőtt kapussal való foglalkozás.
Nagyon örülök, hogy a szenvedélyszót használtad itt nem is olyan sokkal korábban. Ez volt az, ami egyrészt ezen is átsegített, itt az átalakuláson idézőjelben játékosból kapusedzővé, de akár itt a korábbi sok-sok tényleg kalandos momentumon a pályafutásodon keresztül?
Ez, így van. Tehát ez valahogy ebbe az egy szóval meg tudom fogalmazni. Tehát ez valami olyan belső tűzék benned folyamatosan, ami úgy nem akar kialudni. Tehát azt érzed, hogy bármikor labda közelébe kerülsz, most itt a kertbe vagy csak a barátaiddal, vagy ismerőseiddel. Tehát ez a futballnak a szeretete, ez valahol beled születik, és mikor eltemetnek, akkor veled együtt temetik el. Tehát ez nincs olyan, hogy most kiábrándulsz belőle. Vannak rosszabb periódusok, vannak kevésbé kellemes emlékeid ezzel kapcsolatban, de nem tudsz olyan pillanatot mondani, amit esetleg ne valamilyen, mondom, olyan vibrálsz, mikor elkezded kimész az edzésre, vagy akár aktívként, akár most kapusedzőként fölveszed a kesztyűt, focicipőt, érzed a fűszagát, tehát ezek mind valahol az embert maga alá temetik.
Pont azt akartam mondani, hogy csak nem temetik el az emberrel egyébként ezt a fajta szenvedélyt, hiszen én egészen biztos vagyok benne, pláne az alapján, amiket eddig mondtál, hogy azért akikkel te találkoztál, akár fiatal kapuspalántákkal, akár profi játékosokkal, mert azért ebből a szenvedélyből valamit csak átvettek és magukévé tettek.
Hát igen, pont ez az végül is, ami engem leginkább foglalkoztat a kapusedzői pályámon, hogy ki is az végül is, akiből nagyon hamar meglátod, hogy ki tudsz valamit hozni. És ez mindig oda vezet vissza erre a kérdésre a válasz, ez mindig erre a szenvedés szónál megáll. Tehát itt hogyha valakiben ezt nem látod, akkor az iszonyú nehéz akár technikai, taktikai, atlétikai képességei alapján valakit arra a szintre elhozni. Tehát ez az alap, hogyha ti is úgy beültök, és mindenféle érzelmi kötődés nélkül csinálod a munkádat, akkor eljuthatsz egy szintre, biztos, hogy eljuthatsz szintre, mert szorgalmas vagy a felelősségérzeted az olyan nagy, vagy pénzkeresti lehetőséget látsz benne, eljuthatsz egy szintre, de igazán magas szintre soha. És ez az, ami végül is nagyon hamar egy-egy ilyen kapuspalántánál meglátszik, hogy érzed azt, látod azt a tüzet a szemébe, mindig edzés után oda jön hozzád, hogy csináljunk még valamit, bemegy a konditerembe, és anélkül, hogy valaki is figyelné, csinálja az extra munkát, vagy a szabadnapján, és kijön a pályára, és rúg a rúgófalra. Tehát rettentő olyan sok tényező van, amiből úgy rögtön összetudod rakni a képet, hogy mennyire is tud valaki, milyen messzire tud eljutni.
Rune Járstein,
nem merjük eltőled szerintem. Nem?
Bocsánat, csak a szenvedélyről beszéltem, hogy Rune Járstein mennyire szenvedélyes ember?
Hát ő valami kivételes szenvedélyes csoportba tartozik. Tehát én ritkán találkoztam ilyennel, a Castells is ebbe a csoportba tartozott, amikor Belgiumból én odavittem őt a Hoffenheimhez, tehát hogy sokan még az elején kritizáltak engem is, hogy tehát biztos vagy benne, hogy ebből Bundesliga kapus lesz, mert hát még nincs meg benne azok a német tulajdonságok, még nem olyan kemény, nem olyan agilis. Hát de mondom, nézzétek csak meg egyszer, hogy edz, nézzétek meg csak egyszer, hogy az edzés után ki az, aki legelőször az edzőteremben van, és ki az, aki legkésőbb onnan kimegy, és választ kaptok rögtön a kérdésre. Tehát egy olyan tűz volt a szemébe, egy olyan vágy, hogy jobb legyen, mint a Jásten. És a Jástennél ez azért egy fantasztikus dolog, mert már 35 éves, tehát mondhatná azt, hogy ő a tapasztalatából játszik. Sokszor talán ez is az, amivel ő az igazán nagy lépést nem tudja megtenni, mert ez a szenvedélye, ez sokszor átesik ezzel a ló másik oldalára, tehát olyan dolgokat is még akar csinálni, ami az ő korában már fölösleges. Tehát eltúlozza néha azt a mennyiséget, amivel ő végül is hétvégén egy nagyon jó teljesítményt tudna nyújtani. De ő, mondom, az egyike azoknak, akik a legszenvedélyesebb, a legcéltudatosabb kapusok közé tartoznak.
Itt említetted azt, hogy milyen munkát végez edzésen például Jástein. Sokat beszélgetünk itt arról újságíró kollégáimmal, hogy mennyire más az a helyzet, amiben mondjuk ti vagytok edzőként, és mennyire más egy laikus, egy szurkoló, vagy akár egy újságíró látásmódja ezzel kapcsolatban. Hát mi nyilvánvalóan az alapján tudunk csak ítélni, az alapján a 90 perc alapján, amikor látjuk ezeket a játékosokat. Hogyha nyilván nem kell ezt itt pontosan, százalékosan lebontani, de mondjuk maga a mérkőzés, ami végül is a fő előadása az összes edzésnek, meg az összes együttvégzett munkának, az mekkora súllyal szerepel abban a döntésben, hogy mondjuk kiálljon a kapuban, mert annak idején ugye Dárdai Pali ezt többször is kommunikálta, hogy a döntést a kapusokkal kapcsolatban te hoztad meg, és ez talán így van most is, nem?
Igen, tehát nekem az első benyomások, amiket itt végül is a szakmai tudásommal esetleg itt a vezetők hoztak, az nekem azért volt abban a szerencsém, mert mikor én idejöttem, és az első edzőtáborba elmentünk, és emlékszem a harmadik vagy negyedik edzés után az a Michel Préc, ugye a csapatnak a szakmai igazgatója kérdezte, hogy hát mi a véleményed a kapusokról, és akkor én egyetemben mondtam nekik, hogy én szerintem, még emlékszem, az elnök is ott ült az asztalnál, és akkor én mondtam, hogy hát én ezt a Jásteint biztos, hogy nem küldeném el, mert ők úgy néztek rá, mint egy rosszul sikerült igazolás, ugye a Thomas Kraft volt az első számú kapus, és akkor a Jásteinban is megvolt ez a szándék, hogy esetleg elmenjen, és én azt mondtam nekik, én nem küldeném el, mert egyrészt 39 válogatottság az nem véletlen, egy norvég válogatottság az nem véletlen, másrészt pedig olyan becsvágy van benne, olyan szenvedély van benne, olyan elánnal veti magát a munkába, és lábbal rettentő jó volt a 16-oson belüli munkája, a kijövések, a beadásra, a reakciói, tehát ezek mind nemzetközi szinten voltak, csak egy nagy problémája volt, a pszichéje az nem volt akkor azon a szinten, ami téged, hogy is mondjam, csúcs teljesítményre tud vinni, hiszen el volt idézőjelben nyomva, mint másik számú kapus. És akkor én azt mondtam, hogy én biztos, hogy nem küldeném el, mert ha Tomásszal valami történik, hát ez egy szuper jó backup, és akkor ők úgy vették a véleményt, oké, hát ezzel ezt elmondtam, majd meglátjuk, és ugye az ötödik meccs után be kellett állni, és onnantól kezdve ilyen lineálisan ment föl a teljesítménye, és rettentő jól védett, és hát az utóbb, ez évet kivéve végül is az első 3-4 kapus közé a Bundesligában mindig be tudott futni. Tehát nekem ez belépésként egy iszonyú nagy pozitívum volt, és azóta megadják nekem ezt a lehetőséget, hogy én állítsam össze azt, hogy ki legyen az a 3-4 kapus, akivel lehet dolgozni, ki legyen hétvégén, aki védjen, és hát ez a Amit kérdeztél, hogy a hétvégi teljesítmény, hát az egyértelmű, hogy az egy irányadó, hiszen most, mikor visszakerültem a Klinsmann után, hát látszott a Rune-n, hogy őt iszonyúan megviselte ez a sok változás, hogy jött a Klinsmann, engem elküldött, hozta a Köpkét, akkor a Köpke 4 hét után ugye elment, akkor az U23-as kapusedző került föl hozzá, tehát ő egy olyan pszichailag nagyon rossz állapotban volt, és akkor én azt mondtam itt az edzőknek, bár mondjuk ezeket, őket annyira nem ismertem, hogy 3 meccs után szerintem váltsunk, mert a Tomás az sokkal stabilabb, a csapatra való hatása az sokkal jobb, tud a fiatal játékosokra is sokkal nagyobb hatáson, a Rune ilyenkor teljesen csak magával törődik, így magába esik, és nincs végül is ilyen vezetői minőségben, mint mondjuk a Tomás, akire sokkal jobban hallgatnak, és akkor meg is történt a csere, tehát végül is az ember szavára hallgatnak, de hát valahol ezért is fizetnek minket, ezért is vagy végül is egy mint kapusedző, egy külön kis részlegnek a vezetője.
A kapcsolat megmaradt a játékosokkal ebben az időszakban is egyébként, amikor pár hétig nem dolgoztál velük, vagy azt tudjuk ugye, hogy te ezért Berlintől meglehetősen távol élsz, akkor, amikor éppen nem ott dolgozol, de hát gondolom, hogy egyéb módokon tudtátok tartani valahogy a kapcsolatot.
Hát igen, mondjuk azt is tudni kell, hogy azért ez a német világ is, meg hát szerintem mindenhol máshol, hogy leginkább mindenki saját magára van kiegyezve, tehát itt egy ideig másleg furcsa, hogy hú, most a Zsolt éppen nincs ott, persze, hogy biztos, hogy vannak, akik szívesen föltennék a kezüket és szólnának, hogy hát ezért jól dolgozott az ember, most miért kellett ez a váltás, de úgy ennyire senki nem meri fölvállalni a saját véleményét, vagy hát mindenki végül is a saját kis dolgára figyel, de az elején voltak egy-ketten, akik írtak, hogy mi van veled, hogy történt ez, hogy milyen csúnya dolog volt, aztán úgy az idővel az egész az elsimult, tehát figyel mindenki a saját dolgára, hát a kapusokkal persze kapcsolatban álltam továbbra is, de hát ez valahol így normális, hát egy idő után megnyugszanak a kedélyek, és akkor az élet megy tovább.
Említetted már te is, ugye, hogy Rune is, amióta megkapta a lehetőséget a Hertánál, folyamatosan ott van a legjobbak között a Bundesligában. Említettél ugye egy másik nevet, Kunkásztélsz szemében, akit szintén szerintem a legtöbben azért ott a top 5 környékére minimum sorolnak a Bundesligában, hogyha nem előrébb. Mernél ilyesmire vállalkozni, hogy így nagyjából valamiféle rangsort tegyél a Bundesliga legjobb kapusai között, vagy kik azok, akik szerinted vagy a te ízlésednek a leginkább megfelelnek itt az él kategóriában, hogyha így tetszik?
Hát ugye azért érdekes tényleg ez az összehasonlítás, mert ugye ha azt vesszük, hogy hát a Manuel Neuertől nem lehet ezt elvenni, hogy ő a Bundesliga legjobb kapusa, hiszen Európa vagy a világ, hát független attól, hogy éppen kinek jobb egy kis a teljesítmény, kinek kevésbé jobb, de ő azért ezt a státuszát, ezt megtartja szerintem folyamatosan, miután visszajött a sérüléséből, újra kezdi szerintem a régi formáját elérni, tehát ő megkérdőjelezhetetlen, de mondjuk egy teljesen más stílusú kapus, aki iszonyú magas szinten véd folyamatosan, az a Jan Zome, a Mönchengladbachnak a kapusa, akire végül is mindenki azt mondja, hogy nem az a tipikus Bundesliga standards, ami a testi felépítés illeti, hiszen egy 182-3 cm-es kisebb kapusról van szó, de hát rettentő magas szintű a teljesítmény folyamatosan, akit én még nagyon elismerek. Hát úgy mindig jönnek föl melléjük kapusok, hát én szerintem a Gulácsi Péter, aki még azt kell, hogy mondjam, hogy ebbe a háromba, hogy oda tartozik, és én szerintem úgy semmiképpen se a Bundesligában mutatott teljesítmény alapján, a Manuel Neuertől nem tudnám őt alacsonyabb szintre beállítani, hiszen folyamatosan most már 2-3 éve ezen a magas szinten véd, azt lehet mondani, hogy majdnem, hogy hiba nélkül, tehát úgy mind a három kapus három különböző stílus, de mégis én azt mondanám, hogy ők azok, akik így ezt az első hármast képviselik. Aztán mindig jön hozzájuk valakit, a Rune, és most évek három-négy éven keresztül végül is oda tudott férkőzni az elsődbe, akkor a Castells nagyon jó teljesítmény nyújtott. Tehát úgy ez a Hradecki, a Leverkusen meg a kapusa is egy érdekes, mint egy ilyen kis madárijesztő, ott hatalmas nagyokat vég a kapuba, mert ugye ő szerintem a súlyánál fogva egy ilyen nagyobb szél az el is fújná, de ő azt mondja, hogy ő nem érdekli az erőterem, ő így érzi jól magát, és tényleg mint egy ilyen augsburgi, ilyen, hogy hívják azokat a kis, amiket így mozgatnak a
marionett bábú?
Igen, mint a marionett bábú a végtagjaival mindent meg tud csinálni. Tehát úgy van egy olyan 5-6 kapus, de mondom az első három az nekem a Péter, a Neuer és a Zoma.
Zsolti, mennyire volt nehéz számodra az, hogy egy nagyon komoly paradigmaváltás következett be a kapusok életében, ahhoz képest még, amit mondjuk te képviseltél a kapuban, és azokhoz képest, akik most vannak. Ugye azt mondják a szakemberek, hogy nem biztos, hogy például egy Gianluigi Buffon, hogyha most kezdeni a pályafutását, akkor ugyanolyan világsztár kategóriáig tudna jutni, de ugyanez igaz mondjuk Petr Csehre, vagy azokra a kapusokra, akik még kevesebbet vontak be a játékba lábbal, mint a maiakat. Szóval neked ezt mondjuk edzőként mennyire volt könnyű átvenni, hogy itt azért már más elvárások vannak a posztnak a birtokosaival?
Igen, nekem azért volt ez nagyon könnyű, mert amikor a Genti éveimet töltöttem, ugye nagyon sokszor néztem hollandadót, és ott ugye az Ajaxnak minden héten legalább egy-két olyan dokumentáció volt, ahol az Ajax edzéséről is mutatta a képeket, és engem már akkor rettentően megragadott, hogy a Van de Sar végül is ezekbe a játékformákba, ott, hogy akkor a Van Gaal volt az edző, ahogy őt állandóan bevonták. Tehát ő legalább egy héten kétszer azokban a játékokban, ilyen labdatartásos játékokban, passzformációkban, labdakihozatalban, hátról, mind-mind be volt vonva, és ez nekem, engem akkor ez nagyon megragadott, nekem nagyon tetszett ez a holland stílus is, tehát ez 90-es évek elején volt ez a szabály, ez azt hiszem 92-be jöhetett talán be, hogy 92-be.
A hazaadásom.
Így van, így majd te csak végül is lábbal érhettél hozzá, és akkor én már az én edzés programomban, amikor én kapusedző lettem, már elég hamar ezt megpróbáltam beépíteni, hiszen a németek évek hosszú során ezt nem fogták föl, hogy ez is egy része a kapus játéknak, és ők továbbra is azt a fajta képzést tették előtérbe, ezt az atlétikai képzést, hogy 6 sorozat, 8 sorozat, 10 sorozat, 12 sorozat, az a lényeg, hogy térden csúszva menjél be az edzés végén, és akkor az egy jó kapus edzés volt. Én meg akkor már szerettem volna más súlypontozni azt, hogy végül is a technikai rész az előtérbe kerüljön, és azért ebbe szerencsém volt, és azért is szerintem nagyon hamar elfogadták azt a fajta munkát, amit én itt elkezdtem a gyerekekkel is, mert ez bele volt formálva, és visszatérve arra megjegyzésre, hogy a Buffonék, a Cseh és hasonló kapusoknak nehezebb dolguk volt, hiszen én is emlékszem, 26 éves voltam, amikor ez a szabály bejött, igen, azért volt az 92-ben, 60-ban születtem meg, 26, az akkor 92, és iszonyú problémáink voltak. Tehát ez annyi érdekes, nevetséges szituációt szült a mi játékunkba, és ez rettentő nehéz volt, és én még emlékszem, mikor a Feyenoordba kerültem, és a Dudek volt végül ott a konkurencia, hát ő jobbal-ballal úgy rúgdost el a labdákat engem, meg ez iszonyúan irritált, és mindig edzés után letettem a 16-os oldalvonal, az két kézilabda kaput, és az egyik oldal a másikra jobbal-ballal próbáltam átívelgetni a kézilabda kapuba. a labdákat, és nem sikerült, soha nem sikerült, és csak nem is tudom, hónapokig csak próbálkoztam, és egyszer csak úgy éreztem, hogy most már kezd egyre jobb lenni, és ott volt az a fordulópont, amikor én is sokkal magabiztosabb lettem lábbal, de hát ez egy szerintem ma már kihagyhatatlan eleme a kapus képzésnek.
Ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert akkor tulajdonképpen már egy kicsit saját magadnak is a kapus edzője voltál már ott mondjuk a rotterdami időkben.
Így van, pontosan. Hát azért is mondom, amit visszakanyarodva rögtön, amit az elején beszéltünk, hogy sok országba jártam, sok kultúrával az ember megismerkedett, hát azok a dolgok, amiket ott összeszedtél magadnak, most ez is egyike annak, ami végül is a későbbi pályafutásomba segített. Tehát most, ha kell balra, jobbal, az ember oda elrugdossa a labdát a kapusoknak, ahova szeretnék, be tudod mutatni azt, amit szeretnél, és ez azért rögtön az első lépésként egy iszonyú jó dolog, hogy nem percek hosszú során keresztül kell elmondanod őt korrigálnod, hanem csak megmutatod neki, passzold rám, és akkor balra, jobbal szépen elrugdosod oda, ahova szeretnéd, vagy éppen az első labdaérintés fontosságát meg tudod mutatni, úgyhogy egy kemény passz az tőled nem pattan el 5 méterre, hanem oda veszed át, ahova tovább szeretnéd játszani. Tehát ezek mind-mind az ember hasznára váltak, és gondolom onnan föntről úgy irányította az ember pályáját, hogy ebbe itt profitáljak.
Egyébként ez a része, ha már itt a lábbal való játékot meg Hollandiát emlegettük, ugye említetted az Ajaxot, nyilván ugye megfordultál a Feyenoordnál, de én emlékszem arra is, amikor Babos Gábor kikerült Hollandiába, hogy már Bredában is azt tapasztalta, hogy a kapusoknak erre a részére is nagyon-nagyon komoly hangsúlyt fektettek akkoriban, és nyilván ez már azért az ő esetében, hogy a 90-es évek második fele vége volt, tehát hogy ennek azért nagyon komoly hagyományai vannak arra felé, nem?
Pontosan, és azért is sokszor furcsál, amikor ugye visszavezetik itt is a Manuel Neuerhez vezetik vissza a modern kapusjáték, hogy ő volt az, aki forradalmasította. Hát ez egy olyan nagy butaság, hogy az ember nem szólal föl különböző...
Abszolút a szívemből beszélsz.
Tehát ez egy teljesen fals levetítése a dolgoknak, hiszen... Aztán mondom, ez a Van de Sar a 90-es évek elején már az Ajaxban ezt úgy játszotta, mint Beckenbauer a Bayern Münchenbe, tehát annak idején. Tehát ők megpróbálják ezt ide visszavezetni, de hogyha csak a német történelemnél kapus történelem maradok, hát a Lehmann, aki miatt végül is 2006-ban a Kahn kimaradt a válogatottból, amit a Klinsmannnak tényleg a javára lehet írni, hát ő akkor meglátta, hogy a Lehmann egy egész más szinten mozog, nem csak a lábbal való játékban, hanem a játék megértésében sokkal magasabb szinten volt, de utána jött még egy René Adler, aki sajnos sérüléseinél folytán nem tudott világszínvonalon teljesíteni, bár világklasszis kapusnak tartottam én akkor is. Tehát azért voltak a Neuer előtt olyanok, akik ezt már forradalmasították, és hát főleg a holland képzés az maximálisan nagy úttörője volt ennek a képzésnek.
Még egyetlen kérdés ezzel a témával kapcsolatban, hogy azzal, hogy ennyivel jobban bevonják most már a kapusokat a mezőnyjátékba is, és ahhoz csatlakoznia kell. Még mindig igaz az a felvetés, hogy azért a kapus az sokkal inkább egyéni sportoló, mint a többi tagja a csapatnak, vagy most már sokkal jobban beintegrálódott a 11-be a kapus is?
Hát igen, ezt el kell különíteni, mert végül is a játékban, tehát a játéknak a fejlődése az maximálisan, ahogy mondod, már nem a 10 plusz 1, hanem a 11 pályán lévő játékosnak tehát a megközelítéséből kell nézned. Ami végül is a kapust egyéni sportolóként fémjelezheti, az a pszichológiai része az egésznek. Tehát te egy olyan fajta szituációban vagy, ahol a hibázásnak a lehetőségét neked a minimálisra kell levinned, és pontosan ez a stressz hatás, ez az, amelyik végül is a kapus egy egyéni sportolává viszi, hiszen az előtted játszóknál te még mindig ott vagy, mint utolsó mencsvár arra, hogy javítsd, korrigáld a hibáit. Tehát ez a fajta pszichikai teher végül is az az, ami a kapust végül is egy ilyen egyéni sportolóvá viszi, mert rajtad nem tud már sajnos senki se segíteni, vagy hála Istennek senki se segíteni, és ezáltal a te pozíciód az egy ilyen meghatározó, döntő, kihagyhatatlan pozícióvá válik. Tehát, hogyha a kapus piros lapot kap, akkor se az van, hogy a kapus lemegy, és akkor csak 10 mezőnyjátékosra játszanak, hanem akkor bejön egy másik kapus, és lemegy egy mezőnyjátékos. Tehát azért a hierarchiában még mi mindig elég tört.
De akkor még megértjük azt is, hogy miért kell, hogy egy kicsit bogaras legyen egy kapus, hogyha ezen nem sértetsz meg. Ezt
a témát nyilván elő kell venni, hogyha az ember egy kapussal beszél, de közben nekem pont az jutott eszembe, amiről picit korábban beszéltünk, hogy lehet, hogy talán a szenvedélyt értelmezzük egy kicsit másként egy kapus esetében, nem? Mert aztán ahhoz tényleg végképp, hogy valakit, akár tényleg, ahogy te is említetted, a jeges földön ugrándozzon a labdákért, vagy vetődjön egy-egy lövés után, ahhoz szenvedély kell elsősorban talán, és mondhatjuk persze, hogy lökött, vagy őrült, vagy dilis, vagy nem tudom mi, de ez fogja rávenni elsősorban, és nem az, hogy ő akkor ezért tényleg ne úgy gondolkodna, mint bármelyik normális ember.
Persze, hát ez kétségtelen, ez most már úgy, azt mondja, hogy kezd egy kicsit beállni, tehát nem nagyon tudod ezt a balszélső és kapus, hogy azoknak van egy kis löketük, tehát azért ez már kezd úgy kiegyenlítődni a mi időnkben, azért pontosan ennél fogva, hiszen sárba, vízbe, hóba, száraz pályán, salakon, földön az ember ez nem érdekelte, csak vitte tényleg ez a szenvedély, vagy aki hogyan fogalmazta a hogy egy kicsit hogy mondják, flúg, igen, ez a fajta flúg, de mondom, ez úgy kezd egy kicsit pontosan azért, mert egyre kevesebb olyan van, aki ezt a szenvedélyt magával hozza, inkább mindenki hát a gyerekeknél is látszik, hogy úgy ez kezd kiveszni belőlük, hanem csinálják, szeretnének oda eljutni, de nincs meg bennük pontosan ez a pozitív őrültség, ami végül is annak idején minket, kapusokat úgy megkülönböztetett a mezőnyjátékosoktól.
Ezt többféleképpen megfogalmazhat, itt ugye a szenvedélynek abszolút kulcs szerepe volt abban, amit te elértél, meg ami a te pályafutásodat végigkísérte. Nem várjuk el tőled azt, hogy itt te fejtsd meg a spanyol viaszt, vagy te találd fel, meg azt, hogy meg tud mondani, hogy mondjuk a magyar futballnak mi a fő problémája, de téged erre az igazán magas szintre ez a szenvedély emelt föl, vagy az a tapasztalat, amit itt a sok kultúrában és a sok helyen tudtál szerezni, hogyha mérlegelned és súlyoznod kellene, akkor melyiket választanád?
Hát én azt hiszem, ez egy összetett dolog. Persze, hogy az embernek a pályafutása során, főleg amikor bekerül azokba az évekbe fiatal játékosként, hogy kinek a keze alá kerülsz. Tehát én szerintem, ha most a kérdésedre ezt a két témát össze kellene hozni, hogy nekem esetleg miért sikerült, és a mostani fiataloknak, tehát miért egyre kevesebb fiatal kerül ki ezekbe az erősebb bajnokságba. Én azt gondolom, nekünk abban az időszakban a nevelő hatása a mi edzőinknek sokkal erősebb volt, sokkal konzekvensebbek voltak. Ugye annak idején a társadalom is egész másképp állt össze, ugye mostanság ez a liberális világ, ez sajnos meg kiöli nagyon sok fiatal gyerekből azt, most beszéltünk a komputerről, ezekről a digitális tényezőkről, tehát kiöli nagyon sok gyerekből azt, hogy egyes dolgok iránt szenvedélyt fejlesztenek ki magukba. Tehát szenvedélyt fejleszt ki esetleg az okostelefonjával szembe, de hát ebből nem mindig fog tudni profitálni olyan szinten, mint amikor esetleg mi profitáltunk a mi szenvedélyünkből. Sok ez az elvonó dolog is, de én azt gondolom, hogy a társadalom is, és ezt most akár egész Európára mondhatom, hiszen ez Németországban is ez a probléma megvan, hogy egyre kevesebb gyerek kezeli ezt az egész szenvedélyként, és sajnos azok, akik foglalkoznak velük, az is elment abba az irányba, hogy akár taktikailag, technikailag, atlétikailag szenzációsan föl vannak készítve, de azokkal a személyiségjegyekkel, amikkel végül is a nagyvilágba ki tudsz kerülni és meg tud állni a helyedet, azokra nincsenek fölkészítve. És ez az egyik legnagyobb probléma szerintem most is, és ez nem csak magyar probléma, de sajnos Magyarországon ez még hatékonyabban, hatványozottabban érződik, hiszen anyagilag azt hiszem most már olyan lehetőség van a magyar labdarúgásnak, mint egy, akár mondhatnék, egy svájci, vagy egy, még szerintem még van egy-két német csapat is, akivel föl tudják venni a versenyt. A logisztikai rész is megvan oldva, tehát az akadémiáknak is szenzációs lehetőségeik vannak, csak én azt gondolom, hogy ezt a fajta személyiségnevelést, amit mi annak idején akár egy Bicskei Bertalantól, vagy Piski Elemértől, csak az én edzőimre térjek vissza, megkaptuk, az most hiányzik. Tehát ez a fajta tehetségeknek az ajnározása, a tehetségeknek sajnos elég sokszor a túl hamar kifizetett anyagiakkal való rossz irányba vitele kiöli a becsvágyat a gyerekekből. Tehát kiöli pontosan, amiről beszéltünk, azt a szenvedélyt, amit te folyamatosan táplálsz ahhoz, hogy előre tudják kerülni. És én azt látom sajnos ugyanúgy Németországban, sajnos nálunk a Hertánál ugyanúgy megvan az akadémiáról kijövő játékos, az nincs arra fölkészül, hogy bekerüljön egy olyan közegbe, ahol farkas törvények uralkodnak. És ezek nagyon sokszor ugye ezeket az elkényeztetett gyerekeket hát
megeszik.
Megeszik, így van. Tehát szembesül azzal, hogy ú, hát én most itt nem leszek az a kis simogatott olyan kis tárocska, aki az utánpótlásban voltam, hanem itt jön a belga belső védő, és az engem megesz, vagy a boszniai csatár, és az egy beadásnál engem félretol, és befér a labdát. Tehát én egy kicsit olyan társadalmi problémának érzem ezt, mondom, ezzel a nagy szabad demokrácia, és azt, ez nagyon szép dolgok, de viszont arra is figyelni kell, hogy olyan emberek kerüljenek az utánpótlás nevelésbe, akik ezeket a jegyeket a fiatal emberekbe akkor is bele tudják valahogy táplálni, hogyha esetleg a szülői házból ezt ő nem kapja meg. És nekünk ez volt annak idején, ami miatt, nem is tudom, Belgiumban annak idején 8-10 magyar volt, Spanyolországban, Franciaország, Kovács Kálmán, Kipri, hát sorolhatnám, Détári, Bognár Gyuri, és most nem tudsz végül is sajnos olyan srácokról beszélni, akik folyamatosan ezekből az akadémiákból, ezekkel a jegyekkel felvértezve kikerülnének egy jobb bajnokságba, és onnan megerősödve a válogatottnak egy stabil tagjai lennének. És én úgy látom, hogy ez a folyamat, ez parancsolj, bele akarták érezni.
Bocsás, ez reális is szerinted, hogy ez így van? Tehát ugye sokszor, ahogy itt említetted te is itt a bosnyák, egyáltalán a délszláv fiataloknak a érthető módon az ázsiója is egy kicsit magasabban van, hogyha te most nagyjából végignézel a mezőnyön, nyilván nem figyeled olyan mélységben a magyar focit, de van olyan magyar kapus, akár olyan magyar játékos, aki szerinted Bundesliga szintű lenne, de sokkal alacsonyabb szinten játszik?
Hát én mondom, annyira, ahogy te is mondtad, nincs olyan nagy rálátásom a fiatal magyar játékosokra, én csak azt látom, hogy nem kerülnek be ebbe a vérforgálba, a vérkeringésbe, ami végül is fölkészíteni őket az európai csúcsminőségre. Tehát,
top futballra
fölkészíteni őket, és ezt persze visszavezetheti az ember, mondja az egyik, hogy hát engem nem tettek be, a másik az edző, az béna, ez engem nem azon a poszton játszott, ahol én jó voltam. De hát a végén mindenki oda jut, amire érdemes. Tehát ez biztos, hogy vannak olyan szakaszok a karrierben, amikor tényleg egy edző mellőzi, mert másféle játékos típusra az, akit inkább előtérbe helyez, de a végén az mindig, ahova te elkerülsz, az körülbelül az, ahova te végül is a saját képességeid, akár az emberi, akár a futball képességeid miatt való vagy. És én azt mondom, hogy én azt látom, hogy valami ebbe a rendszerbe nem működik. A maga az, amit végül is lehetőséget adnak az akadémiáknak, mondom, ami gyönyörű szép akadémiák fölépültek, voltam egy-két éve meghívott a Takács Misi, ugye a Puskás Akadémiának az igazgatója, és ott voltunk a bátyámmal Felcsúton. Hát ez valami csodálatos, nem hiszem, hogy Európában még hasonló szintű van. És ott végül is az is lenne a folyamatnak a következő lépcső, hogy ezekről az akadémiákról az első csapatokba bekerüljenek a játékosok, egy-két évet játszanak esetleg a magyar bajnokságba, és onnan egy következő lépést megtéve kikerüljenek egy még erősebb bajnokságba. Csak mondom, a rendszer az valahol ezt a következő lépést már meg is akadályozza, hiszen ilyen Icsek, Ov, Mics, Kocs játszanak ugye a magyar csapatokba, és elveszik a helyet végül is azoktól, akiknek lehetőséget kellene adni. És ez lehet, hogy esetleg egy remény azoknak a szemébe, akiknek ezek a csapatok Ferencváros videóton a tulajdonokban vannak, hogy esetleg Európa Ligába esetleg ki tudsz jutni, de a magyar futballnak ezzel csak ártasz. Tehát a magyar válogatott előrelépésének, ezeknek a fiatal tehetségeknek a bevonásába, az első osztályi csapatokba, ezzel csak ártasz. Tehát én inkább azt a fajta utat választanám, akik végül is a futballnak az előrelépéséről döntenek, hogy olyan szabályokat hozni, ami ezeknek a srácoknak, még ha esetleg nincsenek is annyira jól felkészülve, de lehetőséget ad, hogy a NB1-es csapatokba játék lehetőséghez jussanak, hiszen csak ez teremteti meg nekik a lehetőséget, hogy külföldre kimenve, felvértezve olyan tulajdonságokkal visszajön a válogatottba, és legyen egy jó válogatott. Nézd meg Izland, ugyanez 17-18 éves korukba kimennek Premier League, Championship, és olyan erővel, energiával felvértezve jönnek vissza a válogatottba, hogy már megelőzték, nem tudom, Magyarországot, megelőzték Svájcot, megelőzték sorolhatnám Norvégiát, Svédországot, és valahol minden országnak van egy faj, nem tudod te rávetíteni a te helyzetedet, esetleg most nekünk német edző kell, most nekünk spanyol edző kell, most nekünk mit tudom én, szerb edző kell. Meg kell nézni, hogy ebbe a rendszerbe, amit felépítesz, hol nem épülnek egymásba a fogaskerekek. És most hagylak titeket is kérdezni, mert biztos
nem, egy dolog jutott eszembe, csak hogy tudnának olyan ajánlatot tenni, amiben te kihívást látnál Magyarországon jelen pillanatban, amire azt mondanád, hogy akár a jelenlegi munkádat is feladva jössz haza?
Hú, hát nem tudom, hát ahhoz végül is olyan hasonló kollégák kellenek, akikkel az ember hatást tudna gyakorolni a döntéshozókra. Tehát az ember bármikor szívesen elmondja a véleményt, mint engem is sokszor megkérdeznek, és akkor én elmondom utána feleségem olvassa a kritikákat, vagy ezeket a kommentárokat, és mondja, hogy most minek nyilatkoztam már megint, látod, semmi értelme, csak ütnek, püfölnek, vagy te ott osztod az ész Németországba, pedig én csak elmondom azt, amivel az ember így hosszú évek során rálát egy kicsit az európai futballra, és hogy szerintem mi az, ami esetleg Magyarországon is előre vihetné az egészet, de ahhoz, hogy te valamilyen szinten otthon be tudjál állni, valamilyen munkakörbe, hát ott kell egyfajta vételi szándék. Tehát, hogy ha
fogékonyság.
Igen, fogékonyság. Tehát, és én úgy látom, hogy ez nincs igazán meg, vagyis hát nincs rá igény, nincs rá nagyon igény, mert hát ugye a kártyák le vannak osztva, és akkor ott végülis azoknak, akik végül is a miniszterelnök úrnak is a tanácsadói, akikre végül is ő hallgat, hát oda nem nagyon tudsz bekerülni, mert biztos, hogy azok biztos, hogy felkészült szakemberek, csak én mondom, én nem is kritizálni szeretnék senkit, csak egyszerűen én úgy látom, hogy ez a rendszer ez nem termeli ki azt a produktumot, amit
végül... A lehetőségei predesztinálnak.
Pontosan, azok a nagy szellemi és esetleg anyagi energiák, amiket belefektetnek most, és ott kellene megnézni, hogy mondom, hol van azok a fogaskerekek, amik nem épülnek egymásba. És szerintem itt az egyik, ez ugye, hogy ezekkel a túlfizetett külföldi játékosokkal végül is elveszed a helyet az akadémiákról kívül játékosokról, ha visszamegyünk az akadémiákra, ott biztos, hogy egy 50 kilométeres körzetből 16 év alatt biztos, hogy nem 50 kilométeres körzeten kívülről nem hoznék játékos, hiszen nem szabadna kiragadni ezeket a kis fiatal embereket ilyen korán a családi közegből, és biztos, hogy ez egyfajta törés mindenkinek, hiszen ha nem sikerül, akkor vissza lesz küldve, és kiesik az életéből 2-3 év, amit a szüleivel eltölt, nagyszüleivel eltölt, barátaival eltölt. Tehát van egy-két olyan dolog biztos, hogy amit ugye a képzésnek, ha már a koronavírusnál maradunk, a koronavírus a képzésnek az eredménycentrikusság. Tehát ez a vírus, ez az eredménycentrikusság öli meg legtöbbször az, hogy te akár fizikailag, akár technikailag, akár taktikailag olyan szintre hozzá játékosokat, hiszen az eredménye fontos, hogyha az egyik...
Inkább mentálisan, ahol kicsinálod a gyereket azzal, hogy már ott kell az eredményt produkálni.
Hát pontosan, és én biztos, hogy azt is egy valamilyen olyan szintre hoznám, hogy akár 15 éves korig nem kellene ugye bajnokságba szerepelni, ők játszanak a 50-80 kilométeres körzetbe szerda-szombaton mindig egy-egy ellenféllel, hogy rászokjanak erre az angol ritmusra, és tehát, hogy a mérkőzés legyen terhelés, ne az edzés, és szépen ott be tudsz építeni, egy játékos játszhatna bal hátvédként, jobb szélsőként, belső védőként, kialakulna, sokkal több inger hatást kapna, nem az lenne, hogy a hétvégén csak 11-12-13 srác jut lehetőség, ez a többi az végül is csak statiszta, tehát biztos, hogy lehetne egy-két olyan gondolattal optimálni az egészet, hogy a rendszer, mondom, szépen egymásba épülve, a fogaskerek egymásba épülve kitermeljél 18-19 éves korban egészséges becsvágyal, önérzettel, akár mondom magyarság tudattal rendelkező srácokat, akik büszkék arra, hogy a Puskás Akadémiából 30 meccset már lejátszott, és jön érte a Hannover, és el akarja vinni. És valahol szerintem ez lenne az egésznek az útja, és nem pedig az, hogy most a Videoton előrébb kerül vagy a Fradia, nem tudom hány ukrán játszik ott, vagy orosz, vagy lengyel, vagy Tehát végül is szerintem jobbat tenne szerintem a hazai futballnak, hogyha úgy formálnák meg, hogy minél több akadémiáról kikerülő srác kerüljön be az első csapatba.
Említetted ugye már te is Jürgen Klinsmann itt a korábbiakban, nem feltétlen abban a kontextusban, ahogy sokat kérdeztek mostanában tőled is róla. Nem is ez érdekel elsősorban, amit tényleg nagyon sokat meséltél erről különböző újságoknak, online kiadványoknak ugye az oldalain. Inkább arra lennék kíváncsi, hogy ugye, ha már itt az elmúlt fél évnek az eseményeiről beszéltünk, ugye történt egy nagyon nagy változás, eleve a Herthánál már csak abból a szempontból is, ugye, hogy Lars Windhorst megérkezett, és aztán sok minden történt azóta is ugye a klubnál. Te személy szerint hogy élted meg ezt az egészet, és hogy érzed Isten igazából magadat most per pillanat itt mindezek után?
Hát azt tudni kell, ugye amióta én oda kerültem, ez mikor is volt, az 2015-be kerültem én oda, amikor a Pali már fél éve volt edző, és akkor ugye kellett neki egy kapusedzőt hozni, mert akkori kapusedzővel a kapusok úgy nem jöttek igazán ki, és én ezt az időszakot végül is az ő ott létét éltem meg leginkább, hát minden tiszteletem az ővé, mert hiszen a Hertha most csak azért jöttem, hogy kicsit a Hertha az így a hosszú évek során egy kicsit olyan, hogy is mondjam, azt a hogy hívják azt a liftet, amelyikben mindig beszállsz és fölmegy, és
Paternoster.
Az Paternoster, igen, az jött, ment a Hertha első osztály, másodosztály, bajnokok ligája helyezés utána majdnem, hogy nem estek ki, tehát nem volt egy stabil szereplése, és akkor a Pali ezt végül is behozta a Herthába, tehát úgy stabilizálta a csapatot, kicserélte annak a Précnek a segítségével, de hát ez leginkább a Palinak a munkája volt az egész keretet, hogy egy nézhető futballt is játszott a Hertha, és ugye addig nagyon nem is kellett a szakmai igazgatónak se nagyon lépnie, hogy most persze dolgoztak rajta, hogy egy kicsit több pénz legyen a Herthának, de no, Pali abból a kevesebb pénzből is egy nagyon jó kis csapatot csinált, és akkor ugye jött ez a lehetőség ennek a Windhorstnak, ugye a Herthának a részvényeit 49,9%-ban megvehette, de ezáltal ugye ebben a Herthának se volt tapasztalata, oda került egy olyan személy, aki kimondatlanul valamilyen szinten szeretett volna egy kicsit beleszólni a dolgokba, ami ott történtek, és akkor vette ő ezt a mindenkinek meglepetésére ezt a Klinsmann, mint tanácsadót maga mellé. Hát ez mind derültékből a villámcsapás volt mindenkinek, és még szerencsétlen Préc se tudott róla, hogy ez ilyen ötlete volt. És ugye ezzel történt ez a nagy változás, hiszen ő szeretett volna ezért a pénzért, amit ő befektetett, egy olyan személyt maga mellett, aki tudta őt abba a pozícióba, amiben végül is neki abszolút nem volt semmiféle tapasztalata, segíteni ezekbe a esetleg ilyen szakmai döntésekbe, és akkor mindenki úgy érezte, hogy egy kicsit ez a trójai faló esete, hogy behúztad oda a várba végül is az ellenséget. Nem mondhatod rá, hogy ellenség volt, de viszont ő valamilyen szinten tudni szeretett volna mindenről. Ugye úgy érezted, hogy nem csak a pénzét, hanem valamennyire a kontrollját is ezzel át akarja venni a Herthának, és ebből adódott ez a nagy konfliktus, ugye, hogy az Ante Csovicsnál nem működött szakmailag, és akkor ő valahol, amennyire így az ember hallotta, annyira pánikba esett, hogy valamilyen lépést akart, hogy az a rengeteg pénz az egy idő után ne a bőrzén, vagy nem tudom, hol használja a pénzét, hogy ne essen vissza, és akkor ezáltal most úgy érezted az utolsó évben egy kicsit, hogy kicsúszott a szakmai vezetés kezéből az egyesület, de most idézőjelben szerencsére ezzel a Klinsmann történettel megint visszakerült a Michel Précnek és a kollégáinak a kezébe az egész, tehát most el fog dőlni a elkövetkező időben, hogy ez a koronavírus ahogy visszamegy, hogy hogy tudnak sáfárkodni végül is ezzel a sok pénzzel, ami szerintem a Hertát most úgy az első 5-6 csapat közé az anyagi lehetőségeit mérve bevitte.
Az hogyan lehet és hogyan fordulhatott elő, mert ugye mi innen Magyarországról ezt kevésbé látjuk, hogy abban az időszakban, amikor ugye ez már eldőlt, hogy Klinsmann távozik a kispadról, és aztán utána a klubtól is, hogy nem vetődött föl komolyan a német sajtóban sem az, hogy Dárdai Palit visszahívják, pedig ugye elvileg ő elérhető megoldás lett volna.
Hát igen, ez szerintem sok mindenkibe fölmerült, és még amikor a két kollégája Klinsmann, akik ott maradtak, a két pályedzője átvette, és ugye látszott, hogy egy igazán nagy változás nem fog történni, akkor folyamatosan szerintem a Pali neve egyre inkább és inkább bekerült a köztudatba, csak én úgy láttam, úgy tapasztaltam az utolsó fél év, ami akkor ő ott volt ezzel a szakmai igazgatóval, Michel Préccel való kapcsolata az igazából olyan, hogy is mondjam, se velem, se nélküled olyan stádiumba esett, de inkább se veled. Tehát az valahol érezhető volt, hogy az a négy év mind a kettőt egy kicsit, hogy is mondjam, mint amikor egy hosszú-hosszú-hosszú házasságban már nem tudsz igazából, nem szívesen mész már haza, vagy már főztje. Nem
már olyan, csak a rossz tulajdonságait veszed össze a másiknak.
Pontosan. És így volt. Amikor a Michellel beszéltél, akkor szitta a Palit, hogy ez, hogy az, hogy amaz, és amikor a Palival beszélte, akkor csak az volt, hogy a Précek soha nem segített.
Ez egy kellemes helyzet lehetett számodra.
Hát igen, mert én végül is úgy mind a kettő, én a Palit is rettetően tiszteltem, és tisztelem mai napig, hiszen négy éven keresztül szemtanúja lehettem, hogy milyen jól dolgozott egy Bundesliga csapatnál, és a Michel Précet ugyanúgy, hiszen velem a kapusokkal kapcsolatban mindig rettentő lojális volt, és nagyon jó beszélgetéseink voltak, csak én úgy nem tudtam egyiknek sem mondani semmit, mert érezhető volt, hogy ahogy ti mondtátok, hogy egy kicsit úgy felemésztették egymást. Tehát, és azért is a kérdésedre válaszolva, szerintem a Précnek nem mozdult meg talán komolyan ez a megoldás a fejébe, bár mindenki azt mondta, hogy ha valaki ebbe a helyzetbe, akkor az a Pali, aki tudna segíteni a csapaton. Csak ő, gondolom, ő már a nyártól valakit kiszemelt magának, a Michel Précz, és ezért ilyen tűzoltóskodásra nem biztos, hogy a Pali testek rá tudta volna venni. De hát ez csak az én feltételezésem.
A kedves nézőinknek, hallgatóinknak elmondjuk, hogy nagyon szemtelenek vagyunk veled, mert eredetileg ennél sokkal rövidebb időt beszéltünk meg, hogy a rendelkezésünkre állsz, úgyhogy ne haragudj, hogy ilyen sokáig itt feltartunk és feltartottunk, mert én hallgatnálak holnapig, nagyon-nagyon sok érdekeset mondasz, de csak azért mondom, hogy szerintem, ha még annyi önmérsékletet megengedsz nekünk, hogy még egy-egy kérdést föltegyünk, akkor eddig rabolnánk az idődet.
Többet is nyugodtan, szívesen fociról mindig szívesen beszélgethetünk.
Hát nyilván, ha már ugye ennyi éven keresztül együtt is dolgoztál Dárdai Palival, gondolom, hogy azért tartjátok is a kapcsolatot továbbra is. Nem tudom, hogy ezekről a dolgokról mennyit beszéltetek, meg nyilván nem is akarom, hogy kiad az ő gondolatait, de ugye az nyilván mindenkit nagyon érdekel. Ugye Kölnben felmerült például a neve itt a szezon folyamán, hogy nem nagyon tudunk ezzel kapcsolatban sok mindent, hogy ő hogyan gondolkodik a saját további pályafutásával kapcsolatban. Berlinben látjuk ugye gyakran feltűnni azért a mérkőzéseken mind a mai napig.
Hát igen, úgy tartjuk persze a kapcsolatot, hiszen Ugye 4 év együtt töltött, nagyon sikeresen együtt töltött ideje azért, hogy összekovácsolja az embert. Persze ő egy más generációt, azt hiszem, ami 10 évvel legalább fiatalabb, tehát neki is azért a baráti társága más, vagy akikkel együtt játszott, nekem is más, de mindig ugye szívesen beszélve az ember, hiszen nagyon jó rálátása van dolgokra. Tehát van egy persze egy olyan stílusa, ami nem biztos, hogy mindenkinek mindenki azzal azonosulni tud, de nekem soha nem volt vele a probléma, egyszer-kétszer nekem is a fejemre koppintott még ez alatt a 4 év alatt, de hát ez teljesen normális, egy vezetőedzőnek egész más a stressz hatása, mint egy kapusedzőnek, tehát ha ezt rajtam vezette le, én mindig úgy tudtam be, hogy oké, most rajtam levezette, és akkor most megint megnyugodott. De a kölni felkérésed, amennyire én tudom, az nagyon komoly volt, tehát ott ő volt az első opció, mindenképpen a Köln őt akartott, tehát úgy olyan nagyon jól is szerintem bele passzolt volna abba a csapatba, mert úgy hasonló volt egy kicsit az a szituáció, mint a Hertánál, tehát ők ugye a kiesés szélén voltak akkor, és ő, szerintem biztos, hogy ő is erre a szintre, amelyen most vannak, föl tudta volna őket hozni, de hát aztán valami miatt, azt már nem tudom miért, az úgy nem került a beszélgetésbe bele, hogy nem tudtak aztán megegyezni, és hát amennyire én tudom, már neki nyártól ugye van egy olyan pont a szerződésében, hogy ő az utánpótláshoz visszajöhet, hát hogy amennyire ismeri az ember őt, hát egy nagyon ambiciózus energiától duzzadó edzőről van szó, tehát én el tudom azt is képzelni, hogy nyártól ő elvállal egy olyan lehetőséget, amiből szakmai kihívást lát, de ugyanakkor azt is el tudom képzelni, hiszen az ő fiai ugye ott játszik mind a három a Hertánál, hogy ő inkább a családi köteléket helyezi előtérbe, és akkor ott átvesz egy csapatot az utánpótlásnál. Tehát itt de minden, mind a két lehetőség felmerülhet.
Itt azt hallhattuk abból, amit elmondtál, hogy nyilvánvalóan nem csak a kapusokról van véleményed, hanem akár itt futballszervezeti és komolyabb, komplexebb kérdésekben is. Azt el tudod képzelni, hogy számodra a jövő valami más tartogasson, mint ez a kapus edzőség? Akár itt edzői szinten, akár irányítói szinten vannak ambícióid?
Hát ez attól is, hogy az ember fizikailag ezt mennyire tudja ezen a szinten továbbvinni, mert tehát az a fajta motiváció, ami benned kialakult gyerekkorod óta, vagy ez a szenvedély, ami beled született, vagy valahol ki pattan belőled, az ezt a fajta szintet nagyon nehéz utána azt mondod, hogy te most esetleg elmész valahova másodosztályba, harmadosztályba, kapusedzőnek, vagy valamilyen vezetőnek, mert ugye, úgy is mondjam, ez úgy magába, ahogy beszéltünk is róla, hogy magába húz, maga alá temet ez a Bundesliga, de én biztos, hogy egy olyat el tudnék képzelni, hogy az ember valamilyen szinten akár ilyen tanácsadói szerepet betöltene később, akár itt Magyarországon is a futballban, persze úgy, hogy te választhat ki azt az edzői vagy tanácsadói gárdát, akivel te együtt dolgozhatsz, tehát olyan lehetőségeid vannak, hogy a döntéseid azok nem csak süket fülekre találnak, hanem azokat véghez is tudod vinni. Vagy én inkább, tehát én csapatember vagyok, amióta edző vagyok, még kapusként én inkább csak a saját kis dolgaimra figyeltem, mert nekem az volt, hogy a legfontosabb, de amióta edző vagyok, én nagyon szívesen dolgozok olyan kollégákkal együtt, akiktől akár én tudok tanulni, akár bevonnak engem a csapatnak a dolgaiba, tehát biztos, hogy azt el tudnám képzelni, hogy később akár egy egyesületnél, de inkább talán a magyar futballban egy olyan pozíciót ha már ezt a kapus edzői tevékenységet, nem tudom, ezen a szinten csinálni, olyan pozíciót elfoglalni, ahol az ember segíteni tud a véleményével, tehát én nem vagyok olyas valaki, aki rögtön olyan pozícióra tör, hogy abból a következő Lamborghini-t meg tudjam be. Nem úgy a következő, nincs meg Lamborghini, csak mondom, az olyan anyagi szintre eljutni abból, amit az ember esetleg következő munkájának keres. Tehát a pénz az úgy nem volt soha nekem igazából motiváció, hanem inkább az, hogy olyan úgy ki tudjál teljesedni, hogy annak a közegnek, amiben dolgozol, valamilyen érdemi tanácsot tudjál adni, előre tud vinni azt, amiben dolgozol. Tehát ez biztos, hogy szívesen felvállalnék egy ilyen pozíciót. Itt a kérdés csak az, hogy van-e szükség erre.
Még zárásként azt látom, hogy mak egészséges vagy, viszont ugye nálatok a Hertánál már van egy pozitív eset. Te átestől tesztem?
Igen, minket mikor is volt az, csak kedden, hétfőn jött ki az eredménye annak, hogy az egyik fiúcska az ugye pozitív volt, és akkor minket kedden reggel rögtön mindenkit leteszteltek, és pont ma küldték meg az eredményt, hogy mindenkinek negatív, de hát még 10 napig, azt hiszem március 31 az, ami a következő időpont, hogy elkezdődnének az edzések, addig mindenkinek otthon kell maradni, gazolni, festeni, ilyenek.
Hát akkor ehhez is kívánunk kitartást, meg nagyon szépen köszönjük tényleg, hogy a rendelkezésünkre álltál, és azt gondolom, hogy mi nagyon élveztük Tibivel ezt a beszélgetést, szerintem a hallgatóink is így lesznek vele, úgyhogy reméljük, hogy lesz még esetleg lehetőségünk hasonlókra a későbbiekben, és hát akkor tényleg további jó egészséget kívánunk, meg jó munkát akkor Berlinben itt a kapusokkal.
Nagyon szépen köszönjük, Zsolt.
Köszönöm szépen nektek, és minden jót. Nincs mit.
Ez volt a Teljes Terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Bamstart Tiborral és Haraszti Ádámmal.
Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.
El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja?
Mi sem.
De ha érdekel, eljött-e már a gépek lázadása. Hallgass bele az Embertelen Podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben.
Egyelőre.
Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia.
Lajos, a podcast címét mond még egyszer, léci.
Oké. Okay. Embertelen Podcast.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.